Tisztelettel köszöntöm Önöket. Egy felhívással kezdek, ugyanis előfizetési akció hirdetett a Magyar Hang karácsonyra. Aki a meglévő előfizetése mellé még egyet köt, vagy most rendel, még két előfizetést, a másodikra 25% kedvezményt kap. Ez egy jelentős kedvezmény. Olvassanak, támogassanak minket.
Szeressenek.
Szeressenek.
Engem.
Anyám, küldj pénzt. Meg ugye ilyeneket szoktunk mondani.
Dobjál lesz
ott a pénzt. Azt kérdezném a jelenlévőktől, Csintalan Sándortól.
Jó napot, magyarok.
Rejkert Jánostól.
Adj Isten.
Gulyás Balástól, akiről elnevezték a Gulyás Ágyút, és Dévényi Istvánról.
Akiről elnevezték Dévényi Tibor.
Dévényi Tibor bácsi.
Dévényi Szorost.
Hogy aludtatok kedről szerdára?
Ja, egyébként rosszul. Akkor volt a lengyel
akkor volt.
Becsapódás, Lengyelországban való becsapódás.
Én éjfélkor olvastam, addig nem is tudtam róla, mert hogy Netflixet néztem nagy erőkkel, és akkor megnéztem
meg
a híreket, és akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy ketten meghaltak.
Igen.
Na mondom,
kezdődik.
Egyébként pont ez volt a parám, ráhibáztál, pont ez volt a parám, hogy most lefekszem aludni, és mi van akkor, hogyha hozzánk is becsapódik valami, és egyrészt lemaradok róla, másrészt meg nem tudom. Tehát úgy
hát ha hozzátok, gyerekek... hozzátok becsapódik valami, arra nem maradsz le.
Igen. Ebből látszik, hogy Dévényi Istvánnak csak a saját kis területe számít, a Magyarország egyáltalán nem. De hát ezt tudtuk eddig is.
Kezdjük előre a műsor.
Na most komolyan, én nem ébredek, hogy most leragadtam,
de ne tiéd, most ne zavarja meg az éles látásokat, hogy kurvára nem értettem, hogy te most mit mondtál Dévényinek, de most mindegy.
De tetszett.
Nagyon, azt tetszett főleg. Hát átadom magam a közmegvetésnek.
Te nyugodt.
Aludtál?
Nem, hát én is hírfüggő vagyok, bármilyen meglepő. Az egyik dolog az, hogy abban biztos voltam, hogy az oroszok egy NATO országot szándékosan nem támadnak meg. Biztos voltam benne, hogy baleset, és abban is biztos voltam, azt azért ma már lehet tudni, hogy ez nem tűnik el nyomtalanul. Tehát most már ezt a háborút is részben úgy vívják, vagy nagy részt, ugye, hát csak gondoljunk, az ukrán hadsereg azért tud hozzáférni internethez, mert egy magán cég egyébként a rendelkezésére bocsátja a műhold hálózatát, és nem Magyarországon van, hát mert egy katasztrófa tényleg, és az egész internet és egy rakás szart nem ér, ez csak úgy zárójelbe jönnem meg. De ott azért ez működik, hogy ki fog derülni, hogy mi történt, és ugyanakkor meg azt tudjuk, hogy azért, és noha mindenütt, minden mozi a fejlett technológiáról, meg a rakétatechnikáról, meg erről arról szól, azért előfordulhatnak itt balesetek. És tekintettel arra a tényre, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva az orosz információs monopóliumnak, biztos voltam benne, hogy ki fog derülni, és hogy azt fog, hogy valami baleset történt, és ebből adódóan ez háborús eszkalációt nem fog vezetni. Amúgy zárójelben jegyzem meg, összességében természetesen ennek a két embernek a haláláért is az oroszok a felelősek, mint ahogy az egész háború, ennek a háborúnak minden egyes áldozatáért. Orosz oldalon is, meg ukrán oldalon is, meg akárhol is. Ez a másik dolog, az pedig, hát ezt meg sajnos érzékelhető, és nem lábjegyzetként mondom, egyéb tapasztalatokból is, hogy ez a háború azért rettenetesen nyomasztja az embereket, és már a gyerekeinket is. Ez zárójelben. Nincs fél.
Én a magam részéről szerencsés voltam, már akkor értesültem az egész történetről, amikor körülbelül lehetett sejteni, hogy ez egy baleset. Először is azért úgy gondoltam volna azon egyszerű oknál fogva, hogy a többi háborús hírt figyelve azt érzékelem a magam részéről, hogy az oroszok egyre nagyobb bajban vannak. Tehát persze ilyenkor előfordulhat, hogy egy ilyen katonai hatalom arra gondol, hogy eszkalálja a problémát, de ez a NATO-val szemben ennek nincs értelme az oroszoknak. Tehát ezt én nem gondoltam, eleve azt gondoltam, hogy Balázsék engem személy szerint sokkal jobban nyomaszt mindaz, amit az ukrán háborúban újabban meg lehet tudni. Tehát arra gondolok, hogy világosan kiderült, most már szerintem nem vitatható, hogy ez a térségre jellemző barbárságnak egy újabb fejezete, ami ott folyik. Mégpedig olyan mértékben barbár a történet, hogy a mi civilizált körülményeink között megint hihetetlen. Tehát tulajdonképpen valahogy úgy képzelem el az életet, mint az első világháború negyedik, ötödik hónapjától élhették meg az akkoriak, hogy olyan emberek, akik egyébként már fürdőszobás lakásban nőttek fel, el nem tudták volna képzelni 1914. június 25-én, hogy ők azon év októberében a saját ürülékükben fognak lakni hetekig egy gyárokban. Tehát, hogy olyan mérhetetlen és civilizációs, és utána évekig, akik sebesülés vagy más miatt nem kerültek ki belőle, olyan mértékű a civilizációs összeomlás, és itt most inkább azon a kulturális összeomlásban az, hogy civilizációs szétlövik a mit tudom, elektromos hálózatot, minden az egy dolog. De itt most megint az derül ki, hogy emberek vetkőznek ki az emberboltukból. Hát ez az utolsó hír, ugye, hogy a Wagner nevű magánhadseregnek a tisztjei a saját katonáikat öldösik, ugye, mert az orosz börtönökből kivittek, rábeszéltek embereket, hogy menjenek velük a frontra, csak ugye az orosz börtönt telék, meg úgy okoskodott, ha eljut a frontig, gyorsan átjut az ukrán oldalra, és mentesül minden következményeket, de nem. Hát most megint ott tartunk, mint amikor a Stalingrádnál, meg más esetekben ugye az orosz tisztek a saját katonáikba lőttek bele, hogy menjenek előre, és ne féljenek belemenni a német fegyverek tüzébe, mert ugyanezt csinálják a Wagner tisztjei a saját katonáikkal. Szóval olyan mérhetetlen barbárság bontakozik ki a szemünk előtt, nem is gondolnánk, hogy a 21. században ezt most megint meg kell érni.
Szerintem az a fontos, amit Sanyi mondott, már Csintalan Sanyi, tehát ezért nem tudjuk, hogy mi a végleges, hogy most ez kinek a hibájából, kinek a tévedéséből repült oda az az egy vagy kettő, és erre majd visszatérek, egy vagy két rakéta, ami oda repült lengyel területre. De minden egyes áldozatért az oroszok a hibásak. Ha Oroszország nem indít háborút, akkor nem kell feltételezve azt a forgatókönyvet, hogy ezek ukrán légvédelmi rakéták, akkor az ukránoknak nem kell légvédelmi rakétákat kilőnie, ami eltévedés adott esetben lengyel területre.
Hát nem találja el, egyszerűen nem találta el a rakétát, a támadó rakétát.
Ezt még azért 100%-osan nem tudjuk, és szerintem az a kulcs, hát biztos, hogy az a kulcs, hogy egy vagy két rakéta csapódott-e be lengyel földre. Mert ha egy rakéta csapódott be, az tényleg lehet véletlen. Hogyha kettő és ugyanoda, akkor az már felvet kérdéseket. És azért az is érdekes, hogy ugye ebben a...
Ez miért vett fel kérdéseket?
Hát mert
nincs... A rakéta, lelőtték, és a romok oda zuhantak.
Hát tehát, ott a határtól néhány kilométerre van az a elektromos elosztó, vagy a bánt, amit lőttek volna az oroszok. Ott van tőle egy köpésre a rakétahálító rendszer. Az, hogy két rakéta nem talál el, egy, kettő vagy három rakétát.
De azért azt felhívnám a figyelmet, hogy az az elektromos elosztó, amit támadtak, annak van egy vezetéke, és ami átmegy Lengyelországba, és pont arra a vezetékre estek a egy vagy két rakéta, légvédelmi rakéta.
De ilyet nem tudnak, tehát egy vezetéket baromira nem fognak lelőni egy nagy tárgyal. Most
én csak elmondom
szakérteni, kiszakértettem magam reggel, hogy azt mondta itt a Nemzeti Közszolgált Egyetem docense, hogy az a orosz robot repülőgép, aminek vélhetően ott van a roncsa, mert most még mindig mindenki azért így tapogatózik, próbálkozik megfejteni az eseményt, ha az, aminek látszik a fotókon, akkor az 2500 kilométert tud megtenni, viszont 10 kilométeres A szórása. Nem egy vezetéket nem fog találni, hanem Kijevet is.
Én meg egy lengyel szakértőt olvastam tegnap.
Na jó, csak most olyanra fog beszélgetni, hogy nem értünk, szerintem ezt hagyjuk.
Politikai tanulság
azért. Én is azt gondolom, hogy hagyjuk a fegyvereket, mert baromira nem értünk hozzá. Igen, én is azt gondolom, hogy a politikai tanulsága.
Jó. Hát akkor Dévény István elmondta helyettem, hogy én mit
mondom. Akkor mondd el, csak nem értesz hozzá te se.
De én azért olvasok egy szakértőket, például lengyeleket, akik mondjuk közelebb vannak az esethez. Pont ezért, mert nem értek hozzá, de szeretnék tájékozódni, és adott esetben szeretném azt, amit igaznak tartok, azt nagyobb körbe terjeszteni.
Oké, csak érted.
És akkor azzal mi van, hogy ugye az amik azt mondják, hogy ukrán légvédelmi rakéta volt, a Zelenszky meg azt mondja, hogy orosz támadó rakéta volt.
Erre azt felelném, hogy az amerikaiaknak nagyon jót tesz, hogy ukrán légvédelmi rakéta volt. Én nem fogom megmondani, hogy mi volt, tehát se a Balázsnak, se Istvánnak a kérdéseit nem szólnék hozzá. De hogy a Biden első nyilatkozata teljesen egyértelműen arról szólt, hogy nem szabad eszkalálni ezt a problémát. Egyébként maradjunk abban, hogy hála Istennek.
Persze.
Nekem a Biden adminisztrációról sokkal jobb véleményem van, mint úgy általában a nemzetközi. Lehet, hogy a Biden öreg meg szenil is, de nagyon jó emberekkel veszi körül magát, és ez a világ szerencséje. Tehát a Bideni adminisztráció jól működik, mondjuk állati szerencséje van a Bidennek azzal is, hogy a Trump elintézte, hogy megnyerje a választást gyakorlatilag, mert különben, hogyha véletlenül a republikánusoknál egy értelmes ember állt volna az egész élen, akkor nagyon megverhették volna a demokratákat. De most már elmondhatjuk így, hogy egész jól jöttek ki a demokraták ebből a történetből.
Hát ha nem is nyerték
de
meg...
De maradjunk Ukrajnánál, ugye?
Ügyes próbálkozás.
Na, de Biden okos volt.
Ja, nem, de abban igaza,
mondom,
abban igaza van a Jánosnak, Ukrajna kapcsán, hogy az látványos volt, hogy az amerikaiak mennyire hamar mondták azt, hogy itt ez nem történt orosz részről, tehát hogy ez ukrán rakéta, hogy orosz részről nem történt támadás, tehát egyből visszakoztak, egyébként nagyon helyesen, mert kinek érdeke egy újabb totális európai háború.
Na, de ez jó hír, nem? Hogy most így látjuk azt,
hogy van eszük?
Hát mert azért attól tartottunk, nem, hogy egyszer csak lesz egy harmadik világháború, de úgy tűnik, hogy azért annyira jó, nem akar.
Azért nyugi még, már úgy nyugi, hogy
ez arra még azért, igen, de arra azért fölhívnám figyelmet, hogy az oroszoknak nagyon is érdeke ezt találni.
Csak egy újabb hát akkor lépés e felé, igen.
Hát ki tudja. Meglátjuk, nem biztos, hogy ebben az évszakban érdekük eszkalálni, hanem majd, amikor kitapasztalni
mondjuk. Egyet tudok mondani, hogy szerintem Orbán Viktor a Putyinnak a európai hangja, meg a Szijjártó Péter orosz másodkülügyminiszter, az a hihetetlen energia, amivel a tűzszünetet szorgalmazzák, az teljesen nyilvánvaló a Moszkvából sugallják.
Hát a moszkvai kommunikációs
szükség lenne most egy tűzszünetre, egy kicsit rendezzék a sorákat. Tehát az ukránok meg a nyugat, az ukránokat támogatva nem szabad, hogy belemenjen a tűzszünetbe, addig kell ütni, amíg a vasat, amíg meleg. Ugye láthatóan az oroszok most megroppantak már a Luhanszknál is, és ki kell őket nyomni, és addig, amíg, tehát nem szabad engedni, hogy az oroszok rendezzék a soraikat, ez egy szigorúan háborús gondolat most a részemről. Ha megengedik, akkor megint sokkal tovább fog tartani a dolog.
De... Az a bajom a háborús gondolatokkal, hogy ugye oroszok meg úgy gondolják, hogy az is belefér, hogy kinevezik ezt a Szorobjovnak, most hívják a parancsnokot, a támadásról
felelő.
Igen, aki ugye arról híres, hogy nagyon erős abban, hogy szarrá lője a háttérországot, és terrorizálja a lakosságot, már Szíriában is ebben.
De pont ezt akartam mondani, hogy érdekes módon az egész világ, mindenket most a magyar sajtóra mondok, elfelejtette, hogy proxy háborút nem tegnap vívtak először, hanem például az oroszok 15-ben Szíriában. És ugye 15-ben az orosz haditechnika jelesre vizsgázott Szíriában, és szerintem ez bőven benne volt abban, hogy Putyin úgy képzelte, hogy majd Ukrajnában is simán előre fog menni, csak ugye azóta eltelt néhány év, és nem olyan.
Megjött egy pár szankció, ami, mint tudjuk, nem működnek a szankciók. Mégis, ugye az orosz televíziókban, én figyelem angol fordításban, az orosz televíziókban milyen vitaműsorok folynak, mert ehhez sem értek, de figyelem a szakértőket, István, és próbálok tájékozódni.
Újabb lövészárok képződött. Tehát már sok lövészárok van.
Én ehhez fáradt vagyok most, hogy itt bármilyen lövészárkot képezzek.
Én meg jobban szeretem Pistát annál, hogy lövészárkaim legyenek. De figyelem, és arról panaszkodnak, hogy maguk a hadi eszközeik sem működnek nyugati technika nélkül, tehát míg Szíria idején ugye nem voltak ennyire szélesek a szankciók Oroszországgal szemben, addig itt most már egy csavart nem tudnak meglazítani, annélkül, hogy ahhoz ne nyugati csavarhúzó kell, de most nyilván leegyszerűsítem a kérdést, és igaz, hogy vannak rendkívül például a T-72-es tankjaik, de azokat nem tudják beindítani. Nyugati technika nélkül.
Most néztem reggel egy ábrát, ami azt mutatta, hogy ugye tegnap ilyen 100 darab rakétát lőttek ki körülbelül.
Várjál, darabja 13 millió dollár.
Hát,
gyerekek, 13 millió dollár dajon.
Nem, 100 darab, mert 5 millió és 13 millió között van, nem tudjuk, hogy melyik mert ugye felrobbantak.
Hát akkor is hogy, össze.
Szóval, hogy ugye a energiahálózatot lőtték, és van egy ábra, ami azt mutatja, hogy a támadás beindulásakor hogy nézett ki az ukrán áramellátás, és így kvázi nullára lezuhant. Tehát ez egyértelmű, hogy a lakosság ellen, polgári civilek ellen is nagy részt, hát hiszen ők fogják ezt nagyon megszenvedni. És tudja, az jutott eszembe, hogy emlékeztek még, mi volt a szlogen, amikor elkezdődött a háború az oroszoknak?
Hogy?
Hogy indították? Nem. Nácitlanítás.
Ja, nácitlanítás.
Ahhoz képest a civil lakosságot gyilkolják most már mióta.
Nácitlanítás.
Már akkor ebben az orosz kommunikáció és a valóság közötti izéhez.
Persze.
Hát ez most komolyan. Hát amúgy most is nyomják ezt a náci dumát, fél év, és ne legyen.
Igen,
kőkeményen. Én szerintem tényleg egyrészt azért, mondjuk, hogy milyen gyorsan reagáltak az amerikaiak, egyrészt azért azt szögezzük le, hogy a fél világ azon röhögött, amikor az amerikai és a brit titkosszolgálat szokatlan módon, vagy legalábbis az eddigiekhez képest, hiszen azért most már másképpen vannak a források, de ennek a részletében most nem vagyok bele, de bejelentették, hogy háború lesz. Háború lesz, tudták. Tehát nagyon, nagyon jól működnek ezek a dolgok, és hála az égnek nem abban a korban vagyunk, amikor a nyilvánosság és a globális nyilvánosság ott tartott, ahol Gleiwitz idején, úgyhogy egyrészt, ha már itt vagyunk, akkor azt hagyj jegyezzem meg, hogy bizony, bizony, ha nem lenne ez a globális nyilvánosság, jó, akkor lehet, hogy nem lennének globális rakéták, nem akarok végigvenni, de a dolognak az a lényege, hogy hála az égnek. Ez az egyik. A másik. Fordított esetben nem lennék annyira biztos a helyzetben, úgyhogy én még egy tekintetben szeretném elmondani, hogy hála az égnek, hogy a liberális demokráciák, vagy az euróatlanti izé van annyira erős, és annyira fejlett, és annyira demokratikus, hogy nem csinál egy műbalhét. Egyébként a háború egészével kapcsolatban, és roppant tanulságos az, ha eddig nem lett volna egyértelmű, hogy ki a gyilkos és ki az áldozat, hogy reagált erre a NATO. Azzal, hogy az elején annyit mondtam, hogy azért az oroszok most nyilvánvalóan nem támadnak meg egy NATO országot, annak azért szögezzük le az a dramaturgiai oka, hogy az oroszok most vesztésre állnak, és semmi más nem tudnak csinálni, és azért ennyiben vitatkozom az első világháborús analógiádra, inkább emlékeztet a terrorbombázások időszakára, bár mondjuk a dresdai bombázást emlegetni, mondjuk a németek második világháború szerepe után azért kérdéseket vett föl bennem mindig. Na mindegy, van legutnak attól persze még igaza van. Ellenben egy tény, hogy ez az új stratégia, az semmi másról nem szól egyelőre, mint arról, hogy Ukrajnát a föld színével együtt tenni, és egyébként ez abszolút összefügg a háború elindításának a retorikájával. Tehát azért ne felejtsük el, ott tartottak, és a szélső jobb Oroszországban most is ott tart, hogy Ukrajna nincs. Ukránok nincsenek. El kell őket pusztítani. 2014-ben már így indult a dolog. Úgyhogy azon túl, hogy az nincs kizárva sajnos. Hogyha mondjuk az oroszok nyerésre állnának Ukrajnába, és mondjuk eljutnának Kárpátaljáig, a balti államokig, hogy akkor mit csinálnának.
Jó, hála Isten, hogy
de erre nincs túl sok esély, azt azért megnyugvásra vehetjük tudomásul. Ha nem sikerül az ilyen áruló bandának, mint az Orbánék és a többiek feladítani az európai közvéleményt, az oroszoknak annyi esélyük van, mint a Trója falunak az Estoni derbin, egy háborúban a NATO katonailag lesöpri az oroszokat.
Amit a... Minden esetben csak az állítva, hogy amikor előnek egy nap ennyi rakétát, akkor azért az mind hiányzik majd a készletből holnaptól. Tehát ugye ez a,
és az oroszok
hozzáállása, ez egész egyszerűen felfogó. Tehát azért mondtam, hogy a barbárság diadalmaskodik megint, mert itt már a józan ész, a moszkvai oldalon nagyon kevés.
Ki mondta, te biztos tudod, János, valaki, valami nagy gondolkodó mondta azt, hogy akkor lesz vége a világnak, amikor Oroszország már nem lesz barbár és civilizált ország lesz. Majd akkor, ha nem tudjuk itt öten, akkor írják majd a nézők a hozzászólásba, hogy ki mondta ezt. Hát hála Istennek akkor a világ végétől elég messze vagyunk, mert civilizáltságban. És még egy dolog, a személyes kérdéssel indítottad, hogy ki hogy aludt ezen az éjszakán. Azért még egy személyes dolog, hogy mekkora szégyen az, hogy az egész nyugati világban, az egész euróatlanti világban egyedül Magyarország az, ami kiszolgálja ezt a rendszert, és most azért nem jön létre a V4-eknek a parlamenti elnökeinek a találkozója, mert a cseh és a szlovák házelnök... Cseh és a lengyel házelnök azt mondja, hogy Magyarország és a Fidesz a trójai falova Putyinnak, és ezért nem hajlandóak találkozni Kövér Lászlóval. Azért ez mekkora szégyen magyarként.
Amint azért ezt hagytaljék az, hogy a szlovák házelnök azért nem mondhatta, mert ő lenne a vendéglátó. Tehát az már a szabályosabb
szó. De ez milyen, ő sem menne el, tudod, inkább elmenne Szlovákiába valahogy.
De azért tegyük hozzá, hogy ez a dolog azért jó, ha felfogjuk, mert azért előre is lehet látni bizonyos dolgokat. Ez a dolog most van november 17-e, ugye 22-én, 5 nap múlva le fognak ülni tárgyalni, ugye arra lett kihegyezve ez az egész versenyfutás, ugye, hogy az Orbánék mindenféle vétókat ígérnek, meg nem hajlandók ratifikálni a finn és a svéd NATO csatlakozást, 22-ig lehet ezt játszani, a 22-én ugye úgy döntenek, hogy nem kapjuk meg a pénzt, mert nem döntenek semmit. Bocsáss meg, tudom, Navracsics erről fog beszélni?
Navracsics egyrészt erről beszél a Gulyás ágyúban, amit ajánlunk, ugye, Sanyi?
Mondjad el, légy szíves.
Hát van egy ilyen podcast, a Magyar Hang podcastja.
Én tudok, de ne nekem mondanom.
Ja, azt hittem, hogy nem tudom.
Nézőnek.
Jó, amiben hát az a Magyar Hang 5 éves működése alatt egyetlen fideszes miniszter sem tisztelte meg a szerkesztőségünket, hogy nyilatkozna. Most megtörtént, Navracsics Tibor itt volt, nyilatkozatot adott, és ami hírértékű ebből, hogy 22-én nem veszik napirendre.
Nem, ez már bemutatták a hírek. Ami azt jelenti viszont, mond tovább, hogy ha nem veszik napirendre...
Hogy szivatnak minket?
Hát ez oda visszamegy, nem? Mi szivatjuk őket a hitel témában, ők szivatnak minket ezzel, és
akkor... Megyünk a jégszekrénybe, és az a baj, ugye, hogy az idő közben múlik, már pedig a pénz egyetlen dimenziója az idő. Ugye, és hogyha nincs idő, tehát hogyha nincs pénz az adott időben, akkor az Magyarországra tragikus.
Coelho János.
Néztem a forint árfolyamot, mert ma ilyen ábrás nap volt, és hogy egyszer csak ilyen 5 forintot, vagy 6-ot ugrott a dollár árfolyamon. Már ilyen kurva nagy tüske. Aha, mi történt? Megnéztem a hozzátartozó hírt, akkor írta meg a Bloomberg, hogy...
Hogy
összeült ez a bizottsága, és hogyha azt mondják, hogyha ebből a 17 pontból mind a 17 maradéktalanul teljesül, mind a 19-ig, az is kevés.
Hát teljesülni fog.
Nem fog teljesülni.
A 17-ből 17, mármint jogszabályi szinten teljesülni fog. Hát éjszaka nyújtanak be, tehát most már úgy működik a magyar törvényhozás, hogy odaszólnak, hogy figyelj, az a vesző nem jó helyen van, Brüsszelből ide telefonál, a gonosz Brüsszelből, aki ellen harcolunk és szabadságharcot vívunk, ide szólnak Brüsszelből, egyébként erről is kérdeztem Navracsicsot, hogy ez a magyar szuverenitás, ami ugye nekik a non plus ultra, azt hogyan érinti azt, hogy ide szólnak telefonon Brüsszelből, hogy figyelj, ott egy vesző hiányzik, ezt írjátok már át a jogszabályba. Magyarán
Brüsszel... És ez nem is egy felelős politikus volt, hanem egy korrektor.
Igen. Excelből egy olvasó szerkesztő fölhívja Navracsicsot, hogy ott hiányzik egy vesző.
Nem olvasó szerkesztő, ezek a, hogy mondják azokat, akik az
megfogalmazzák.
Nem, akik megfogalmazzák a törvényjavaslat. Nem.
Azok az ítéletek.
Ezek jogászok.
Nagyon
jogászok,
és mindjárt
kodifikátor.
Így azért, hát azért nem, a kodifikátorok azért nem olvasó szerkesztők. Jó, amit a Sanyi mondott, arról szeretnék beszélni, hogy ugye rögtön azt mondta, hogy azért tisztázzuk, akárkinek is a rakétája esett át a Lengyelországba, azért az oroszok a hibásak. Nem tudom, olvastátok-e másnap a Fidesz párti sajtóban megjelent cikkeket.
Igen.
Tele volt azzal, ennek az ellenkezőjével, hogy na, és akkor most ugye ukrán rakéta volt, most akkor erről is az oroszok tehetnek. Mi köcsögök? Ez volt a lényeg.
De jó, hát a köcsögök is benne volt?
A köcsögök nem.
Hát még az is lehet, hogy volt olyan.
Egyébként lehet, hogy volt.
Szerintem ott a műsor.
De, 70-es, de, Sanyi, de ezzel fölösleges foglalkozni.
De igen, de engem még mindig fölhúzom magam.
Én egy műsorvezető kritikát hadd fogalmazok meg. Fölösleges. Tehát 70-es IQ-val fölfogható, hogyha Putyin nem intéz támadást Ukrajna ellen, akkor ez az egész nincs. 70-es IQ alatt, meg én nem tudom, én nem akarok
még egy adatot hagyják.
De azért van hatása.
De egyszerűen nem így van.
Hatása kemény.
Bevezetesen az a része, és akkor azért akármi van, egy pillanat álljunk meg. Nem igaz, hogy ez a drámai, katasztrofális, szörnyű, vegyük idézőjelbe, félreértés, nevezetesen az, hogy itt az oroszok a jó fiúk, ez csak a hülyék körében terjed. Nem igaz. Egyszerűen nem igaz.
Is terjed ez.
Azon kívül, ráadásul az a nagyon furcsa dolog van, hogy politikai beállítódástól is nagyjából függetlenül. Tehát egy széles politikai társadalmi koalíció gondolja azt, hogy az oroszok a jó fiúk.
De Sanyi, az hülye, aki ezt gondolja, ne haragudj.
Tegnap
az egy hülye. Nem érdekel, hogy milyen diplomája van, meg te mit gondolsz róla, az egy barom.
De egyetértünk,
Balázs. De nem ez van napirenden, Balázs. Elmondtam, hogy van egy ilyen helyzet, ahhoz képest, amit gondolnak, hogy én magánilag mit gondolok erről, az egy másik történet, ráadásul még meg is személyesítődik, amikor így az ember általánosságban mondja, bizony kötődik is személyeket. El vagyok kép. Olyanok is vannak ezek között, akik ma már mondjuk például nem, de nyilván ez egy egyedi dolog, 12 évig ült a Nemzetbiztonsági Bizottságban, tehát elvileg az embernek fel kéne tételezni, se, most már se inge, se gatyája az egész történet, és elvileg azért mégis képesnek kéne lenni ezt az egyszerű dramaturgiát felismerni.
Akkor te ismerted félre azt az embert, nem?
Jaj, bazd meg, de most a f***omány beszél arról, hogy én mit ismertem félre, vagy nem ismertem félre. Mi lenne, ha a lényegnél maradnánk? Az becsapja magát az az ember, hát ne viszont, most jelennek meg azok az adatok, amelyek arra is vonatkoznak, hogy mennyien tudják ebben a hazában, hogy a szankciókat megszavaztuk.
Sanyi, ide van fölírva pont ezt.
Hát ez borzasztó.
Borzasztó.
Ez tény.
A múlt héten...
Azért is ülünk itt, hogy az embereket megpróbáljuk meggyőzni az igazunkról, például ebben az orosz-ukrán háborúban. Hát nem csak azért ülünk itt, hogy meregessük a hímtagunkat.
A múlt héten még azt olvastam, hogy ezt a szankciós plakátot figyelembe véve, hogy a Fidesz szavazóknak csak 12%-a tudta, hogy a Fidesz is megszavazta, Orbán Viktor is megszavazta a szankciókat. Most tegnap előtt 50%-ot írtak, de ha 50%, hát az is, az is brutális, mert akkor az azt jelenti, hogy közel mondjuk 1.600.000-800.000 ember soha nem hallott arról, hogy debezzeg ők, és akkor ők mondják, hogy az ilyen, nekem például tegnap mondták a Lovardában, hogy az ukrán bérenc. És az ukrán bérenc újságírók, nem vagyok benne biztos, hogy tudta, hogy ki vagyok, és ez egy doktor valaki volt, tehát ez egy doktor valaki volt, ugyanott tartja a lovát, ahol az enyém van most télen, és szóba jött a háború, mert ugye a rakéták miatt, és a ukrán bérenc újságírók, és mondta.
De nem is neked címezte, csak a jelenlétedben hangzott.
A jelenlétem, lehet, hogy nekem címezte, lehet, hogy nem, majd megkérdezem.
De most ezzel miért csodálkozunk? Hát most már kiválóan be tud mindenki zárkózni a saját világába, ott azokkal a hírekkel fog találkozni, amivel ő akar találkozni, azokkal a véleményekkel fog találkozni, amit ő szeret, megerősíti. Ezt mi pontosan tudjuk, hogy milyen az, amikor egyszer-egyszer így kiírsz abból, amit ők úgy gondolnak, hogy te úgy gondolod, szóval te is izélet, te árul, és a többi, és a többi. Hát baromi könnyű most már ezekbe a kizévilágokba bele szorulni, és ott ragadni, és én nem tudom egyébként azt, hogy ugye velünk ez nem történt meg, hogy egykori fideszesből, vagy Fidesz támogatóból hirtelen moszkoviták lettünk, mert ez a varázslat minket már nem érintett, ugye? De hogy én is elképedve nézem tényleg, hogy olyan ismerőseim, akiket én még kedvelek is.
De figyelj, Pista, normálisan. Azért azt tegyük hozzá.
De egyébként ezekhez elmoszkovitásodásokhoz mindig megvan nekik is az a dimenzió, vagy a koordinátorrendszerük, amiben a derékszög ugyanúgy derékszög marad, csak fordítva van.
Jó, én csak annyit megjegyzést tennék hozzá, és nem pusztán. Ha emlékezzetek azért az egész történetre vissza, akár 14-ig, a magyar politikai elit idézőjelben, és nem minősítő jelző értelmében, ellenzékestül, kormánypártostul, ebben a háborús buliban az első pillanattól kezdve, némi árnyalatnyi különbséggel, de azért moszkvita volt. Tehát itt a közönség nagyon más nem hallott. Nem akarok ideidézni teljesen elhűlt pártelnököket ebben az összefüggésben. Az első komoly politikai gesztust ez a szerencsétlen momentumos csinálta most azzal, hogy elmentek Kijevbe. Hát érted? Tehát szóval bonyolult, nagyon-nagyon szeretném megérteni, inkább ezt mondom, borzasztóan szeretném megérteni ezt az egész reakciót. És nem nagyon értem különben, csak hányok tőle. Nem nagyon értem, mert azért nem olyan bonyolult. Nem olyan bonyolult.
Nem Kárpátalja miatt szerinted? Tehát, hogy érted,
ez is benne van, nyilván téma, benne van.
Ha te ezért, akkor a kárpátaljai magyarok ellen beszéltél.
Benne van.
De kárpátaljai magyarok is meghalnak orosz golyótól jelenleg. Persze. Most is.
Ennél fontosabb az, hogy kárpátaljai magyarok harcolnak az ukrán hadseregbe. Hát önként és dalolva. De azt akarom mondani, hogy az tényleg, olyan Istenem, ugye nem baj, hogyha én számra veszem Pál Feri atyát. Ugye? Amikor azt mondja, ott a szószékről, imádtam. Szószékről. Egyszerű dolog a gyilkost az áldozattól megkülönböztetni. A világ legegyszerűbb dolog.
Egyébként újabb műsorvezető bírálatom következik. Az a baj, hogy ezt az ukrán bérrendszerre visszatérve, ja, elfogadod a narratívájukat, tehát elfogadod azt, hogy ez egy negatív jelző. Én most szólok mindenkinek, hogy Zsőszfi ukrán bérrendsz, tehát engem nem fog bántani, hogyha engem ukrán bérrendsznek titulálnak, nyugodtan írják le ezerszer, százezerszer. Igen, egy olyan háborúban, amiben a ruszkik megtámadják 56 és 48 országából jöve magyarként, egy olyan országban élve, mindegy. Szóval,
értjük.
Amikor a ruszkik megtámadják az ukránokat, akkor én ukrán bérenc vagyok. És ezt kellett volna neked is mondani, Sanyi.
Oké.
Okay. Igaz, hogy nem tudod, hogy mit mondott a Sanyi, és egyébként nem is mondott te el, hogy mit mondott, de most tök mindegy, sőt, arról sem esélt, hogy őt egyébként ez mennyire viselte meg lehetőleg, de mindegy, bazd le nyugodtan öregem, úgyhogy fogalmad nincs, hogy mit gondol.
Sanyi, az a jó, hogy te soha senkit ennél az asztalon, nem szoktál leszúrni.
De most is téged például. Na. De
hát, te nem nézed a kötött fogás, Gulyás Balázs.
Ez tény.
Figyeljetek, Palkovics, Tarlós, Vitézi, Dávid. A Tarlós nem tudom, hogy jön ide.
Nem mondott az igazgatóságban. Hát az elég szokatlan, hogy a Pista csak úgy visszadobjon egy kis lóvét. Maradjál meg. Meg egy kis presztízst, egy címet.
Egy kemény munkával járó feladat.
Az az igazság, hogy ebben az egész műveletben szerintem két dolog fontos. Tehát, hogy az első, hogy a május-júniusban felállt kormány, van ma 6 gazdasági minisztérium, 6, ami eleve egy abszurdum. Ebből a 6-ból a miniszterelnök akar csinálni, vagy a 6-hoz egy 7-et, ez is egy abszurdum. Az is egy döbbenet, hogy egy olyan ember, aki egyébként a legsötétebb gazságokat hajlandó volt végigcsinálni Orbán Viktor kedvéért, erre fölállt, ez a következő abszurdum, ugye, hogy Palkovics fölállt. Palkovics tényleg nem érdemli meg, hogy bármi jót mondjunk róla, tehát akkor ezt most úgyis kiadna.
Német Péter azt mondta róla, hogy mert egy autonóm ember azért állt.
Ja, hogyne. Na, minden esetre, ami nagyon fontos, hogy az ő személyének a kezelésére ugye még újabb személyi változásokat, meg szervezeti változásokat kezdtek hirtelen végrehajtani. Summa summarum, első eset 12 év alatt, hogy Orbán Viktor, azt kell mondjam, azt látjuk, hogy kapkodik. Tehát, hogy kapkodni kényszerült, hirtelen gyors megoldásokat keresett, mert olyasmi történt, amit ő maga nem várt, és ez a kormányában történt. És úgy gondolom, hogy amikor majd eljön a megroppanás, tehát november 22-e után és december 6-a után, amikor ugye nem fognak dönteni
rólunk,
idén.
Az idén lesz a megroppanás?
Igen, mert a december 6-a még kiderül, hogy a pénz 70%-a örökre elúszott, és az borzasztóan fog hiányozni, annál is inkább egy csomó pénzt már kifizettek a magyar költségvetésből annak a terhére előre. És ez az egész, tehát minden vissza fog omlani, na akkor utána könnyen lehet, én nagyon remélem, hogy lesz annak is, tehát meg fogjuk élni, hogy lesz olyan fideszes vagy KDNP-s képviselő, akinek véletlenül véleménye támad.
Jó Istenem!
Na, képzeld el! Én el tudom képzelni, igen, mert hogy haza kell menni a terepre, és nem lehet majd csinálni tovább azt,
Akkor szexárdon mi volt?
Mit kell adni?
Figyelj,
odébb van az meg, Janó. Ne mondjál inkább
dátumokat. Azt hiszem, hogy ez tényleg optimista.
Odébb van.
De figyelj, nézzük meg.
Az egyébként megvan nektek, hogy közben Hadházi kiposztolta Palkovicsnak az összödi beszédét? Hogy? Arról, hogy ugye jövő évtől átalakul a hulladékkezelésnek az egész rendszere, és a MOL egyeduralkodó monopolisztikus pozíciót kapott ezen, és Palkovics elmondja egy videóban, amit Hadházi csütörtök reggel posztolt, hogy tulajdonképpen úgy írták a jogszabályt erről, hogy az nem egy, tudom, hogy ilyen nagy dolgok, hogy társadalmi igény, meg mondjuk választói igény, nem így született meg, hanem hogy a MOL oda ment, mint ahogy Brüsszelből diktálnak jogszabályokat Navracsics és Tibornak.
Igen,
a MOL pedig oda ment a kormányhoz, és lediktálta nekik, hogy hogyan szeretnék ezt megvalósítani, és ők törvénybe foglalták. És ezt elmondta egy nyilvános.
Ez valamit hozzá, ami érdekes. Most elkanyarodunk meg, ezt a végképp nincs, de amit te most mondtál,
igen,
ez a színes fémet is érinti. Ami pedig a színes fém kereskedelem, nagyon jól tudjuk, hogy cigókézben van. És megkerestek engem például, hát a színesfém kereskedelem.
De milyen kézben?
Cigánykézben van. Mi van?
Ez honnan tudjuk?
A régi pörzse. A régi pörzse visszatér.
Ezzel én nem idősítek. Ez tény, gyerekek. Ez tény.
Na jó, igen, és hogy? Fellázadnak ellene?
150-200 ezer cigányembert érint, hogyha kicsavarják.
Hát ők kolomiznak.
Ők kolomiznak, igen. Így van. 150-200 ezer embert érint. És nagyon komoly szervezkedés van a háttérben, mert nem akarják ezt az egészet elfogadni, mert mi a fenét fognak ezek után csinálni, amikor most már harmadik generáció
is ezzel. Most őszinte kíváncsisággal kezdem, de ezt honnan tudom?
A szomszédom.
Nagy csoport.
Jó, hát azért az nem egy forrás.
De forrás.
Doktorokkal lovagol, lobisokkal szomszédol.
De gyerekek, az a cikk, ami két héttel ezelőtt teljes született a Magyar Hangban erről.
Nem olvassa Pista
a Magyar Hangot. Nem olvassa Pista a Magyar Hangot, az már az én közbenjárásomra készül.
Publicisztikákat, riportot, tudom. Na,
jó, azt akarom csak kinyögni, hogy már ne arra, hogy azt a munkát helyettük nem fogja elvégezni senki.
Csak tudod, most mi lesz, Sanyi?
De nem fogja tudni ők sem elvégezni.
Például, hogyha leszeded a felnit a kocsidról, akkor az új törvény vagy törvénytervezet értelmében az abban a pillanatban a MOL tulajdona. És például a gyakorlatban ezt úgy képzelik el, hogy majd akkor Csintalan Sándor fogja a négy régi felniét, és beviszi valami MOL terepre.
Meg a faszom.
Meg a faszom, ugye? Na, hát látod?
Hát, ezért ennyi, mondom, ennyi. Azt a munkát nem fogja elvégezni, helyettük senki, nyugi.
Ennyi.
De te megint magadból indultál ki, harmadik műsorvezetői kritikán.
Igen.
Megint magadból indultál ki, hogy neked könnyű fémfelnéd van, míg nekem műanyag felném van.
Nem műanyag
felmidőzni. Nagyon érdekes információ.
Te vagy az egyetlen, ami
rá. Igen?
De tényleg,
hát akkor az mi az, amit ráfartítunk?
A dísztárcsa.
Akkor dísztárcsán van műanyag. Jó?
Jó. Na, de hol itt a kritika?
Azért jó volt leülni, hogy tisztáztuk, hogy a Gulyás Balázsnak milyen van, bazd meg. Hát komolyan mondom.
Gyerekek. Itt mondta Janó, hogy itt mindjárt izé van, meg a konok szokta egyfolytában mondani, hogy micsoda éjséglázadás lesz itt január közepétől. Na most ehhez képest ennek még a szere sincs meg, mert hogy Szekszárdon akkor átkaszált a Fidesz, hogy na.
Nem bocsáss meg, hány százalékos részvétel?
Ja, valami, igen, 1200 ember volt.
Hát meg hova szavazza? Te most hova szavaznál,
érted? 1200 ember egy szexuális.
Az a helyzet, hogy nem ismerjük a versenytársakat, de ezeknek soha nem szabad feljönni. Ha fordított lenne az eredmény, abból sem volnám le azt a következtetést, hogy megrendült a Fidesz. Ezeket a dolgokat a sajtó szereti habosítani.
Meg a győztes politikai erő, hát az habosítja ki.
Persze. Jó, az is, persze.
De nem, az is ő.
Ugyanakkor azért a közelmény kutatásokból az kiderül, amit a Pisti mondott, hogy és hova? Ja. Tehát a bizonytalanok tábora az úgy növekszik, folyamatosan, nem drasztikusan, de úgy hónapról-hónapra egyre többen vannak, de az ellenzék ebből semmit nem profitál.
Mert hogy nem oda mennek, hanem csak úgy.
Meg nem mennek el, hát bármi keresem, amit kell.
Meg is állt a Fidesz. A mai felmérés szerint meg is állt a Fidesznek a csökkenés.
Szekszárdnak a politikai történet az elmúlt 20 évben.
Nem érdekel.
Zavaros.
Nem érdekel Szekszárd politika története, komolyan. Ellenben mondjuk, ha már a lázadása, az mondjuk, az tényleg egy valami érdekes dolog lesz, hogy nem lesz krumpli.
A magyar krumpli.
Hát magyar krumpli végképp nem
lesz. De az eddig sem volt basszus.
Bocsáss meg, abból szinte semmi nincsen. Ez érdemesen lenne ezen elmerengeni, hogy lesz az, hogy lengyel krumplit fogunk enni.
Ennek éghajlati oka is vannak. Pont hallgattam egy szakértőt, hogy igen. Olyan... Igen, Sanyi.
Igen, de ha befejezhettem volna, csak arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy Lengyelország 90 előtt félig meddig éhezett. Én csak erre az abszurdumra akarom éghajlati okoktól függetlenül fölhívni a figyelmet, hogy Ellenberger most lengyel krumplit fogunk enni, ha egyáltalán lesz krumpli, mert a franciák nyilván nem fognak ársapkát húzni a krumpliukra, ugye háromféle krumpli van Magyarországon, magyar krumpli nincs.
Azért, csak két
na, van, azért érdekes lesz meg hát ez a tojás história, ez nagyon érdekes, hát ez el fog tűnni.
De cukor sincs hát, a vidéken, tehát kisboltokban.
Igen, de a krumpli hát, az izé. A krumpli
az amit az ársapkást
tudom. És hogy mi zajlik a nagybeli piacon?
Mi?
Hát figyelj ide. Ha a nap nem fog oda kitelepülni. Tehát előbb-utóbb ezt a bár megszűnőben lévő piacot állami erőszakkal, pontosabban ennek a látszatát állami erőszakkal kell majd fenntartani. Mert hát valamennyire most például a krumpli is már most azért csardagál, mert nem adnak számlát.
Azért most mindannyian elgondolkoztunk.
Nem, de hát nem, ennek óriási hatása lesz.
Megmondom őszintén, én meglepődtem azon, amikor az én fejembe valami beleverték ezt az agráripari ország lófasságot, az benne maradt, hogy agráripari ország, aki agrár. És tényleg valahogy úgy éreztem, hogy mi úgy ha nem is önállatok vagyunk, de azért majdnem,
mit tudom én. Vagyunk.
És most, hogy jött az ársapkás krumpli, és ugye jöttek a szakértők, és elmondták, hogy kiderült, hogy 50% a francia burgonyának az aránya. Teljesen. Na most, hogy a francia kereskedő miért adná el ide
nem fogja.
Az ársapkás burgonyát, amikor el tudja adni drágábban máshol.
Pedig milyen elegánsan tudná menni a héjavasút?
Most is ezt.
De most meg te elegánsan. De most is azt teszed, csak zabálod, érted?
Nem csak elegánsan. Nem tudtad, hogy francia krumplit teszel.
Úgyhogy nem teszed, de
szóval. Amúgy egyébként, hát nem tudom, kinek milyen érintettsége volt a múltba. Ugye, én kérdeklődtem, meg a kisfiam azt mondja nekem, hogy hát vágjunk disznót, meg hát álljunk át a zöldellátásra. Hát ő ugye nem eszik, mert ő kóser, de hát hogy vágjunk.
A kóser disznó a legjobb disznó.
Nagyon jó vicc volt. És mondom, megnézem már, hogy mik az árak, az élő disznó ára, kilója.
Sok. Mennyi most?
Sok. Mondok egyszer, megpróbálok dramatizálni is egy kicsit, jó? Egy 250 kilós disznó, alsó hangon, 250 millió forint.
Van, nagyon keveset mondtál.
Tehát 250, akkor az...
Alsó hang, most fogja ülteni, hogy alsó hang.
Akkor az azt jelenti, hogy 1000 forint kilója?
Én 1500-t tudom.
Neked rossz eladód van. Vagy mangarica és durok keverék. Tehát mondjuk az extrém diktó hagyom, van 2000-ér is. De mégiscsak azokra az emberekre gondolván, akik úgy átlagosan, jellemzően régebben azért vágtak disznót, mert csórók voltak. És nem akartam értelemszerűen a dolgot túlihegni. Igen, van 1200-ér is, meg 1500-ér is, de hát az már egy másik történet, szinte egy másik. De a 1000 forint is rémes. 4 millió forint, 250, ott a környéken beszél, nyugodtan beszéltek.
Nem.
Tényleg.
Témába vágott, igen.
Azért egy átlagos családnál, ott, ahol ennek van jelentősége, ennyi pénzt kicsengetni, és akkor természetesen ebben semmi nincs benne. Fűszer. Tehát ott van egy 30%-os súlyveszteség, meg kell venni a, ezt, meg azt, meg amazt. Megnéztem, hogy a disznóbér milyen, de olyan drága, mint az Isten nyilván. Aranyárban mérik a belet.
Nem éri meg az egész, mi?
Kurvára meg. Kurvára meg.
A tepertő mennyibe kerül?
Az teljes forint öregem.
Ami azért nem egy bonyolult termék.
Mi 40 éve ugyanott veszik a krumplit a feleségem szomszéd, tehát a szüleinek a szomszédjából, ahol azért nem tudtunk venni idén, mert befejezték a krumpli termesztést, mert mind a ketten 80 fölött vannak. Tulajdonképpen ebben az egész...
Az egy személyes tragédia, de most...
Nem, hát ez a demográfiai helyzet, ez a kistermelésre
vastagon
kihat, sárban.
Jaj, de most ennek nem ez az oka.
Nem találnak a vidéken, nem találsz munkás kezet semmire, mert egyszerűen nincs ember.
Mondjuk ez tényleg így van. Mezőgazdasági tevékenységre szőlészek panaszkodnak, borászok panaszkodnak.
A szőlészek senki teki hajlandó, és úgy végigmegy a sorok között, hogy nem okoz több kárt.
Na jó, de ez most már tényleg olyan szinten elkanyarodunk, hogy negyedik műsorvezetői.
Megrohadtan részesülök.
De egyben nyertél, úgyhogy 3-1 csak.
Miért nyertem meg? Valatos annyi?
Igen.
Mert, hogy nem, mert nem tudtad, hogy mit mondtam, vagy mit válaszoltam. Én majd adás után elmondom.
Köszönöm.
Mert nyomd a festéket, nem tűr. Na, mondjatok ti témát, mert ami itt van, ez engem nem érdekel.
Azt engem azért jöttem egyedül a műsorban, ne hagyjuk már.
Az akadémiát?
Nem, ez a műalkotás.
Na, az érdekel, az érdekel.
Na, az engem is.
Hogy... Itt ugyan egy festmény van, de hát most már nem egy
mi van, festmény, hanem már
a tizedik festményt öntik le klímaaktivisták, hál' Istennek mindegyik
előtt tükör van,
mert ezek az idióták még az is lehet, hogy leöntenék az eredeti klimtet is.
Gondosan kiválasztják, hogy
azt, jó, reménykedjünk ebben, hogy...
Kicsit jelentős lenne,
hát idáig nincs
kár értéke, és ezek kicsit másképp.
Tudnék, ők nem akarnak kárt okozni, ez teljesen világosan kiderült eddig is. Én pártjukon vagyok, tehát nyilván akkor itt ezért a, nem konkrét, de igen, a nagyon fontos, ne haragudjatok, a legfontosabb az, hogy mit gondolnak az emberek az adott helyzetben, és a klímaaktivisták most tulajdonképpen egy pár éve folyó, azt mondanám, ilyen lelkes törpe kisebbségnek a munkát folytatják, és igenis hiszek benne, hogy a nyugat-európai embereket egyre határozottabban és tömegesebben döbbentik rá arra, hogy nagyon mélyreható életmódbeli változásokat kell elérniük. Egyébként ezt mondta
a pápa. Mi köze van annak a festménynek?
A festménynek semmi, de ettől oda megy a média és meghallgatja őket.
És csak ez az egy módja van a média figyelmének felkeltésének.
Ez barátom, itt azt láthatod Budapesten, hogy 8000 ember kimegy tüntetni, és nem fér be a híradóba.
Kérdezem, csak ez az egy módja van?
De az nem azért nem fér be a híradóba.
Magyarországon
ez egy egészséges módja annak, hogy fel, mert erre oda mennek.
Figyelj, csak az a kérdés.
A látványelem, a bocsáss meg, a híres művész műve, az beszippantja az olvasót.
Az a kérdés. És soha nem
tesznek benne kár, gyerekek, nem gondolkodnak.
Az a kérdés, hogy arról van-e szó utána? Vagy megelégszik a közönség azzal, hogy már megint még volt egy ilyen akció.
Még hiszek benne, hogy az üzenet átüti a falat.
Jó, tehát, hogy ez semmilyen műalkotás. Nehezen fogjuk eldönteni, hanem ezt ott kéne látni, hogy a helyi közönség hát mondom, hogy reagál rá. Mondtam, hogy nekem van a két ajánlom, hogy egy ilyen akció far vizén egyszer csak megjelenik a zöld hullám. Ó, ez jó kép volt. De hogy hát legyen így egyébként, ha nem csinálok semmi kár, de nekem vannak kételjeim, hogy egy ilyen akció rá nem tudja irányítani a reflektorfényt.
Senki ne károsítson meg. Tovább megyek. Másnak a tulajdonát senki ne károsítsa meg bármilyen figyelemfelhívás céljával. Senki, semmi. Ez olyan apokaliptikus, primitív, bunkó, barbár cselekedet, hogy túlmegy minden határon. Végül, most egyetértettél velem, látom, olyan büszkén néztél.
Igen, de úgy látszik,
én még kialakítom az álláspontomat, mert nincs információm arról, amit a Pista itt egy fél mondatban elharapott, hogy vajon, amit a Jani feltételez, hogy ezzel fölhívják a figyelmüket a mondandójukra, hogy a mondandó vajon elhangzik-e? Vagy csak annyit olvas, mint én is, hogy a klímaaktivista odament, és leöntött a klimtfestényt, amitől föláll a szőr a hátamon, kezet, lábát levágnám. Tehát nekem nem művészet a graffiti sem, lehet, hogy régi módi gondolkodású vagyok, de én azoknak is a hátába szúrnám a kezüket, akik összegraffitizik a izét, a hogy hívják ott, és azt látod, a hév, meg minden össze
milyen
van
graffiti.
Hátába szúrnád a kezüket?
Azért, ahogy hívják ott, láttad, amit Kievbe csinált?
Benszki? Aha.
Azt a graffitit jó szar, igen, itt tényleg húzd a hátát.
De ugye tudod, hogy nem arról beszélek.
Hát nem arról.
Hát csak megköteket.
Hát az is egy graffiti.
Hát az is egy graffiti.
Csak az ők
igen, és akkor megy, de egy háborús falra fölfesteni, az nem ugyanaz, mint egy várost elcsupítani mindenféle bandának a logójával, Sanyi.
Hát persze, hát lopni se szabad egyébként, meg károkodni se szabad, meg egyébként pedig... Természetesen nincs olyan igazság a Földön, ami evidensen érvényesül, és kizárólag és azonnal. Mindenkinek megvan a maga igazsága, mindenki dominálni akar, meg mit tudom én. Engem nyilván, az meg persze ne haragudj, Sanyi, hogy mondjuk az ezzel kapcsolatos üzenet, amit ott megfogalmaztak, vagy produkáltak, az idáig eljut-e, különös tekintettel a te füledig, ez nem csak az ő problémájuk, hanem a te érzékenységed problémája is, nevezetesen az, hogy utána jársz-e. Amúgy meg kárt nem okoztak, eddig én nekem természetesen így van, hogy semmibe kárt nem okod, mi oda mennek egy szivacs, és letörlik az üveget. Az, hogy ebben az őrült sok üzenetben, amíg mondjuk emberi életet és vanyoni kárt nem okoz valami figyelem felhívás, én abban az ég, adta világon semmi különöset nem látok, ha ilyen megtörténik. És persze senkitől nem várok csodákat, különösen zöld ügyekben nem várok csodákat, mert ez aztán tényleg bonyolult reakciókat igényel az embertől, és az ember, mint természetes személy, mint egyedi ember, a maga életében baromi nehezen tudja elhelyezni. Néha, amikor, hát engem a családom nevel, most már egész messzire jutottak egyébként klímavédelem körében, és amikor betartom a fiam vagy a lányom erőszak cselekményének hatására valami szabályt, és akkor berakom abba a másik zsákba, és akkor eszembe jut, hogy a kurva anyukat gödön mit művelnek ezek a tetvek. Én meg itt szarakodok azzal, hogy mit csinálok, mert komposztálok, öcsém.
Nagyon helyes, én is.
Jó, és szarra nem megyek vele, de egyébként oké.
Tehát mi van Gödön, Sanyi?
Mi?
Hát az akkumulátor.
Hát az öregem, hogy ezt az egész iparágat ide honosítja.
Az egyetlen ország vagyunk, amelyik megengedi Európában, mert normális ország.
De már épül ugye Iváncsán, már majd kész, ha most mentem
emellett. Debrecen, Győrszent Iván.
Iváncsán, egy baromi nagy gyár, hatalmas.
Iváncsán? Iszonyatos méret.
Debrecenben is.
Az M6-os.
És mit szólnak a gyerekeid a minden tavasszal elinduló PET palackáradat hozatiszán?
Hát olyan kemények, mint a... Mi az, hogy mit szólnak? Most mondtam, hogy ezek ilyen izék, ezek ilyen aktivisták, meg vegánok, minden szar, amit akarsz. Hát ez
leöntik valamivel.
Vegánok?
Ez nekem ugyanolyan, mint a könyvégetés, tehát ugyanaz a kategória.
Ne, én is inkább befelé hajlok.
Jó, hajoljatok.
Na,
Szerintem bár azért az meglehetősen relatív értékvilágra és erkölcsi felfogásra ad következtetni, hogyha ezt a könyv égetéssel, erről a könyv égetés jutott eszetekbe, de mindegy.
Az lehet van, mintha egy könyvet ilyen elektromos LED lámpás lánggal égetnek.
Hát nem, hát mert az olyan van, mintha olyan, olyan tűzbe raknád, amelyik nem égeti el.
Azt mondom, hogy egy ilyen műkandalló.
De egyébként mindegyik előtt volt üveg?
Hát igen. Szokott lenni.
Legjobb tudomásom szerint egyetlen festményben.
Egyetlen olyat nem csináltak ebből. Egyetlen egyet sem.
Ezért merem mondani, hogy direkt figyelnek rá. Igen. Tehát, hogy kárt ne okozzanak, csak figyelmet hívjanak fel. Tehát ez már lesz olyan, hogy egy valóban egy felbecsülhetetlen értéki műalkotásban kárt tesznek, akkor osztani fogom a véleményedet.
Szerintem
de jelenleg ilyen még legjobb tudomás.
Ez már ilyen évtizedes hagyománya volt, hogy mindig Mona Lisa festményt akarták tönkretenni, nem?
És akkor nem, azok a munkálók volt.
De mondom, mondd már meg.
Nekem akkor is
igazad van,
hogy
Mondd meg, hogy akkor
kezdődött el, hogy védeni kell.
Abban az időben még a születésszabályozásra komoly gondok voltak. Abban az időben.
Ezért csinált az a hülye gyerek, hogy mesztelenül odállt a Mona Lisa elén. Ugye? Az az énekes csávó. Azt is tudjátok, hogy a Pietát magyar csávó törte össze. Magyar származású amerikai, még a 70-es években.
Igen, hát az volt az első.
Azt hiszem, és az volt az első lökés ennek, hogy mindent ilyen olyan speckó üveggel.
Rögtön egy ilyen golyóálló üveg.
Előre megyünk, nem hátra. Mi vagyunk a világ példaképe.
Na hát kérem szépen,
hát de 4 perc. Az is órák óta.
4 perc. Hát 4 perc.
4 perc, hogy beszélgessünk kötetlenül.
Beszélgessünk kötetlenül, mert még
milyen az élet vidéken? Nagyon vidéken.
Hát egy tapasztalatot már megosztottam, nem? Nem fogom itt szólni orba szájba. Nem véletlen, most már reprezentatív mintával, hogy 21. század nem érte el Magyarországot.
A gyöngyöket nem szórja Sanyi bácsi, csak úgy a disznók elé.
A tévelő, most nem csak konkrétan volt, a világcsúcsot javítottam, mentem át Kecskeméten, és hívtam egy barátomat, pontosan szerettem volna fel. 32-szer sikerült felhívnom.
Annyira nincs térerő?
Szar! Ez nem ugyanaz. Hol van, hol nincs? De az M5-ös autópálya mellett is.
Milyen nyugodt, visszafogott beszélgetés lehet az, amikor Csintalan Sándor 32-szerre tud valaki fölni.
Tehát akkor már röhögtem, gondolhatta. Hát röhögtem, már visítottam a röhögést.
Én csak 40 kilométerre lakom Budapesttől, és már ott nincs térerő.
Hát persze.
Tehát az egyik, megmondom, melyik szolgáltató nem működik, csak a másik. Úgyhogy
ott ez így szokott lenni egyébként. Természetesen azt szokták mondani, amikor kijön valamelyik, hogy jó, ez üzé. Az meg jó, de hát az most itten nincsen, hanem amott van, meg nem tudom, de hát az internet dettó. Hát összeszarom magam, amikor egyik fotelből átkerülni a másikba. De ez csak anekdóta, nem ez a lényeg, hanem az, amikor most már azért bejárom a környéket, meg itt tudom én, és borzasztó dolgok vannak.
Hát mi most mentünk egy, már darabig most nem mentem, egy Nógrád Ózt, aztán át Salgó-Tarjánba is akkor vissza kört. Tehát, hogy 2-3 évvel ezelőtt is már azért, de most még inkább is. Tehát ezekben a falvakban így megy az ember, mész át rajta, és azt látni, hogy mindenhol ilyen gajazó, meg fagygyűjtögető emberek húzzák a kocsit, iszonyú büdös van, mert mindennel is fűtenek, és ugye még nincs is tél. Akkora izé van, akkora szegénység van, de tényleg, tehát szörnyű látni, közben gyönyörű a vidék, mert hogy Borsod egyébként bármilyen furcsa, gyönyörű. Mert az ember nem gondolna, nem, hogyha a táj szépsége
hát,
van,
az nem Borsod, arra,
nem Borsod jut elsőként eszembe. Gyönyörű Óz is, meg Salgó-Tarján, meg környezet, de bemész Óz is. Tehát, hogy egyszerűen tehát nem lehet átadni ezt az egészet, hogy olyan, mint valami, nem, ez már nem is időutazás, már nem úgy érzem magam, mint amikor először 89-ben elmentem Erdélybe, és akkor rácsodálkoztam, hogy hú, Magyarország nem is olyan rossz hely. Kicsit megfordult azóta. Hát jó, miért nem fordult meg, ez túlzás volt. De hogy ezt nem tud átadni, ezt mindig ezen gondolkodom, hogy megint kéne valami videót csinálni, de nem lehet. Tehát, hogy el kell menni, és meg kell nézni.
Minden néző menjen el most Ózdra.
Hát egyébként hülyeséget mondasz, de így. Megérné, komolyan, tényleg megérné, és szétnézni ott az északi. Hát nem vég az, de hogy arra felé, a Salgó-Tarján is, szóval, hogy Na mindegy,
meg kell nézni. Hát azért egyébként ugyanakkor azért nem tudom milyen okból, az emberek megpróbálnak láthatatlanok lenni.
Igen, olyan.
A szegénységükkel.
Jaj. De egyébként végigmész egy ilyen vidéki falu, de nincs ember az utcán.
De figyelj már, de ugyanakkor meg...
Nincs közösség.
Sötétedés után sem.
De amúgy azért az 52-es úton igen nagyon exkluzív járukányok járnak Orbaszájba. Tehát ez azért ez a kettőség, átmegyek a két falu között, szándékosan mindent. Jövök, megyek erre, meg arra, nekem is akkor a kétszer egysávos úton az extrém autó, 6-os BMW, Audi, kutyafüle, és lemész a lülőbe.
És akkor csak a sajátodat látod.
Hát és akkor, hát igen.
Na, volt egy kötetlen beszélgetés a végére.
Egyet hadd tegyek ehhez hozzá.
Olyan jó.
Demográfiailag.
Majdnem. Hogy a kormányzat hozott ugye egy rendelkezést, amelyikben hozzájárult, hogy az önkormányzatok a közvilágítást visszafoghatják. Csak hogy mindenki tudja, hogy emögött az a belső vita sorozat áll, ugye, hogy az önkormányzatok mit hagyjanak abba. De ahogy a közvilágítás leoltása körüli viták arról szóltak, hogy a térfigyelő kamerák nem látnak a sötétben, és a rendvédelmi szervek kifejezték súlyos aggodalmukat, hogy ez a kísértékű lopásoknak a radikális megemelkedésével fog járni a közeljövőben, amikor ez a valóságba átkerül, és a legnehezebb téli időszak jön. Tehát, hogy itt a mindennapi életbiztonságról van ám szó, és ezért mondtam, hogy, hogy lesz itt még problémája vidéki képviselőknek, amikor hazamennek.
Viszont lehet, hogy a sötétben majd felpörög a demográfia.
Jó, de miért van, hát, miért van sötét? Mert elszabadultak a rezsiárak. Miért szabadultak el a rezsiárak?
Brüsszel miatt van,
most már fejbe lőtte magát a szankciókkal.
Ez
kész.
Nem kérdés, pont.
Kedves nézők, akkor összegzem, 5 megrovással abszolváltam a mai fogást. És a továbbfejlődés reményében búcsúzom Önöktől jövő héten megpróbálom mondjuk 4-gyel, és akkor így haladva lépésre. Köszönöm, viszontlátásra.
Egy szép nap műsorozatú lehet.
Köszönjük szépen.